Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Darvas Enikő. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Székely Ervin. A Magyarországi Momentum Mozgalom nevű civil szervezetnek sikerült összegyűjtenie több mint 266 ezer aláírást, így népszavazás dönt majd a budapesti rendezésű olimpia sorsáról. Ezzel nagy győzelmet aratott a hamarosan pártá alakuló mozgalom, és úgy számolnak, hogy ennél több szavazatra lesznek képesek majd a 2018-as választásokon. Egyébként a Momentum Mozgalom azt hirdeti, hogy az átlag ember is politizálhat. Mi a véleményed erről az egészről?
Hát mindenképpen nagy meglepetés volt a viszonylag ismeretlen civil szervezetnek ez az eltűnő sikere. Én készítettem egy interjút Pap Gergővel, a Momentum mozgalomnak a szóvivőjével. Ebből, amennyiben bejátszuk, ki fog derülni, hogy hát körülbelül hogyan gondolkodnak ők a további karrierjükről. Mindenképpen a politikában szeretnének maradni, és folytatják ezt a, hát hogy is mondjam, ígéretesen kezdődő politikai karrierjüket, de engem inkább az lepett meg, hogy a kormánypártok szinte lebénultak ettől az eseménytől, és nem találják azt a kommunikációs fegyvert, amivel hát visszavághatnának. Pontosabban nem tudják, hogy mit csináljanak. Úgy tűnik, hogy egy része a Fidesznek már kihátrálna az olimpia rendezéséből. Másik része viszont eltökélt, és szeretné megnyerni a népszavazást, ami egy helyi népszavazás lesz, budapesti népszavazást. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindannyian a nagy vezérnek, Orbán Viktornak a döntésére várnak, amely döntés viszont késlekedik, és szerintem minden nap rontja a kormánynak és a Fidesznek a pozícióját. Én azt hiszem, hogy ugyanakkor a Momentum megjelenése valamiképpen illeszkedik abba az egész Európában jelenlévő trendbe, ami a klasszikus politikai pártoknak a válságát jelzi. Egyre másra jelennek meg, és bizonyos helyeken, például Görögországban már választásokat is nyertek, ezek a, hát hogy is mondjam csak, a klasszikus ideológiai besorolástól távol álló pártok, amelyek inkább konkrét ügyek kapcsán szerveződnek és érnek el sikereket, de hát nem lehet hosszú távon kiszámítani a politikájukat, ezért némiképp veszélyesek is. Romániában is van egy ilyen mozgalom, a Mentsük meg Romániát nevű párt, úgyhogy az, hogy ez Magyarországon is megjelent, és hát szárba szökött egy ilyen mozgalom, ez azt jelzi, hogy egy egész európai trendről van szó, és hát kíváncsian várom, hogy milyen sikereket fognak elérni, vagy kudarcokat esetleg elkönyvelni a 2018-as magyarországi választásokon.
Akkor itt játsszuk be Pap Gergőnek, a Momentum Mozgalom nevű civil szervezet szóvivőjének a nyilatkozatát.
Miért kezdeményezték ezt a népszavazást?
Többes oka van. Az egyik nyilván azért, mert úgy gondoljuk, hogy Budapest és Magyarország nem áll készen egy olimpia megrendezésére. Ennek több oka van, a korrupciótól kezdve odáig, hogy mondjuk olyan állapotban van az egészségügy, az oktatás félő, hogy az olimpiára elmenő pénz ezekre is negatív hatással lehet. A másik pedig egyszerűen az, hogy ez egy olyan mértékű gigaberuházás, évtizedekre meghatározhatja Magyarország sorsát, amiről egyszerűen nem dönthet egy olyan politikai elit, aki egyébként erre nem lesz felhatalmazva. Úgyhogy ezt nem lehet az emberek nélkül meghozni. Mi egyébként országos népszavazást szerettünk volna, csak azt a mások megpróbálkoztak, és ezt a kúria nem engedélyezte, hogy ezért kezdeményeztünk mi budapestit.
A történtek után van reális esély arra, hogy Magyarországon, illetve Budapesten olimpiát rendezzenek?
Hát ennek kell derülnie, mert egyébként egy népszavazás, ha nagy arányban nyernek azok, akik olimpiát szeretnének rendezni, akkor meg is dobhatja az esélyeket. És ilyen volt már korábban, hogy ahol népszavazást tartottak, és ilyen 60-valahány százalékkal nyert az olimpia párti álláspont. Ők kapták meg az olimpiát, azt hiszem Vancouver volt, 2003-as pályázáskor, 2010-ben. Hogyha minden így marad, akkor viszont úgy látjuk, hogy nem nagyon van rá esély, hogyha ebből így kihátrál a kormány, főleg ha úgy hátrálnak ki, hogy visszavonják a pályázatot.
Na most, hogyha lesz egy ilyen kampány a népszavazás előtt, akkor ebbe be fognak kapcsolódni?
Hát nem is csak bekapcsolódni, hanem ezt úgymond vezetni szeretnénk ezt a kampányt. Nyilván erőforrásainkhoz mértem, de mivel mi kezdtük el ezt az ügyet, és velünk azonosítják a válaszok, ezért igen, mindenképpen nem csak, hogy bekapcsolódnánk, hanem hogy nagyon-nagyon komolyan erre koncentrálnánk.
Lesznek erre anyagi források?
Én azért vagyok bizakodó, mert nagyjából 0 forinttal kezdtünk neki ennek az egésznek, amikor meghirdettünk egy ilyen kampányt, hogy aki egyetért az ügyünkkel, az támogassa minket akár néhány ezer forinttal, és ilyen néhány ezeres és néhány tízezeres adományokból összejött több mint 18 millió forint, és akkor ezzel arányosan akár még több támogatást is kaphatnánk arra, hogy megcsináljuk a kampányunkat.
Elhangzott az is, hogy párttá kívánnak alakulni, és részt szeretnének venni a 2018-as választásokon, igaz ez?
Igen, igen. Már egyébként a legelső interjúinkban is elmondtuk. Később kapta fel egy kicsit a média ezt a kijelentést.
És pártként hogyan határoznák meg magukat, mondjuk az ideológiai palettán, hol helyeznék el a Momentum mozgalomat?
Pont az hozott össze minket a Momentumban, hogy mi megpróbáljuk meghaladni azt, ahogy most egyébként egy ideológiai palettán be vannak hozzá a pártok, és ezt a baloldali, jobboldali felosztottságot. Nyilván vannak értékek, amik összekötnek minket, a konszenzus keresésén kívül is, ilyen mondjuk a modern, a jövőbe tekint szemlélet, akár az Európa pártiság, a szolidaritás, a teljesítményelvűség, és egy ilyen pozitív nemzetkép.
Milyen lehetne a viszony a Momentum mozgalomnak, mint pártnak a jelenlegi ellenzéki pártokkal?
Bárkivel együtt tudunk működni, akár a Fidesz-tel is és a Jobbikkal is, de mi szeretnénk önállóan politizálni, mert hogy van egy víziónk Magyarországról, ami különbözik eléggé a jelenlegi pártokétól, ezért közösködni nem nagyon kívánunk senkivel.
Ervin, az elhangzottakra hogy reflektálnál?
Én arra figyeltem fel Papp Gergőnek a nyilatkozatában, miszerint ők meghaladják a klasszikus politikai párt fogalmát, és más értékeket tartanak szem előtt, olyanokat, mint a szolidaritás, a teljesítményelvűség, a progresszió. Ugyanakkor azt is mondta, hogy nem kívánnak szorosabb kapcsolatot kialakítani egyik magyarországi párttal sem, konkrét ügyekben együtt tudnak működni, de hát nekik megvan a Magyarországról és a nemzetről alkotott víziójuk, és az gyökeresen különbözik a többi pártétól. Tehát valamiképpen egy kicsit azt sugallja, hogy egy ilyen rendszer idegen pártról lenne szó, amelyik még hirdeti is azt, hogy a teljes establishment ugye korrupt és eredménytelen, és nekünk nincs közünk hozzájuk. Mi mások vagyunk. Mi nem az ő társasága vagyunk. Ha megfigyeljük, Donald Trumpnak volt hasonló jellegű retorikája, amikor azt mondta, hogy most már tényleg nagyon züllött az egész amerikai politikai elit, ott mindenki mindenkivel már mindent elkövetett, de ő a politikában kívülről jön, ő neki semmilyen politikai vagy közigazgatási tisztsége nem volt, ő nem közösködik ezekkel. Tehát érdekes felismerni ezeket a jelenségeket, holott egészen bizonyos, hogy a Momentum mozgalom esküdt ellensége Donald Trumpnak, vagy annak, amit Donald Trump képvisel, de az eszközei azok nagyon hasonlóak.
Reménytelen, ha dőlni kezd a létra, hogy józan és okos legyek. Az életem, ha néha-néha léha, nem mérlegel észérveket. Bevallom én a gyarlóságom, a falra mászom, olyan hülye dolgokat teszek. Tudom, így nem lehet.
Maradj már! Nem állítom, hogy egyszerű a kérdés, ha épp egy csapdába vezetsz. Tudom, hogy jön a nagy kísértés, de annál oltáribb a hetsz. Nyakig vagyunk, ezt rég megszoktam, a tarsolyomban egy jó kis hanta mindig van nekem.
Gyere!
Na gyere velem!
Jó, én jövök, megyek, veled megyek.
Csak ússzuk meg, ha megy, hát megy, ha nem, hát nem. Csak ússzuk meg.
Nehéz teher, hogy óvatosan éljek, mert ami jó, az nem szabad.
Vigyázni kell, a tények és a fények egymásnak ellent mondanak.
De mit tegyen egy gyarló alkat, legjobb, ha hallgat, s kapva kap az első ötletem. Gyere, na gyere velem!
Most mi van?
Egy szót se szóltam.
Ez a helyes, imádkozzunk!
Csak ússzuk meg! Ha megy, hát megy, ha nem, hát nem. Csak ússzuk meg!
Figyelsz, nagyon figyelj rám! Előre néz, és ne gondolj a bajra!
Ezek csak ócska közhelyek.
Hidd el, a méz majd rácsorog a vajra.
Benyalni félek nem lehet.
Ha vállalod, hogy vállalsz egy smást, barátom meglást, a kis kaput én rögtön meglelem.
Ugyan reménytelen.
A kocka nálam el van vetve,
nem adják jegyre, hogy azonnal egy hatosod legyen.
Öreg, higgyél nekem, egy órája nem csinálsz semmit, csak dumálsz.
Csak ússzuk meg, ha megy, hát megy,
ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg, ha megy, hát megy,
ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg.
Most mi a probléma?
Semmi. Ha megy, hát megy.
Ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg.
De én azt mondom.
Na ne hülyéskedj. Ha megy, hát megy.
Ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg.
Könyörgök, kér már észre.
Én. Ha megy, hát megy.
Ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg.
Most mit akarsz?
Amit te.
És én mit akarok?
Csak ússzuk meg.
Nem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk újra a rádió törvényéről. Ugye a közrádió vezetése a héten találkozott a Szenátus Művelődésügyi Szakbizottságával. A téma a rádió szervezéséről és működéséről szóló törvény módosítása. Miért és hogyan kívánják módosítani a közszolgálati rádió törvényét?
Töredelmesen bevallom, hogy nem tudom, miért akarják módosítani a közrádió törvényét. Van egy olyan edzői aranyszabály, hogy a győztes csapaton ne változtassunk. Tehát én azt hiszem, most mindenféle szerénységet, vagy álszerénységet félretéve, hogy a rádiónak pillanatnyilag egy győztes csapata van, hiszen hallgatottságban az első helyen áll, az anyagi helyzete stabil, megbízható, kialakult egy nagyon jó szerkesztőgárdája, minőségi műsorokat tudnak készíteni. Őszintén szóval nem nagyon értem, hogy miért van erre szükség, illetve hát csak gyanakodni tudok, de a gyanakvásaim azok nagyon, nagyon sötétek. Úgy tűnik, hogy minthogyha bizonyos döntéshozókat zavarna a rádiónak a függetlensége, zavarná az a szellemiség, ami meghonosodott a közszolgálati rádióban, ami pedig szerintem egy érték, hogy távol tartotta magát mindenféle politikai vitától, és nem vált szekértolójává egyik politikai pártnak sem, és én azt hiszem, hogy a jövőben is ezt meg kellene őriznie. Most mi a konkrét kérdést illeti, én tudom, hogy vannak nem csak Romániában, egész Európában gondolkodnak azon, hogy miként lehetne a közszolgálati rádiót átalakítani, megreformálni. Nem mindenütt olyan jó a helyzete, mint Romániában, és hát egy örök vita az, hogy a televízióval, a közszolgálati televízióval közös fedő alatt, vagy pedig külön-külön folytassák a munkájukat. Romániában úgy tűnik, hogy jobban működik ez a külön-külön intézmény, de Európában kevesebb olyan ország van, ahol külön van rádiótársaság és televíziós társaság is, úgyhogy lehet, hogy felvetődik az a kérdés, hogy valamilyen egységes Európai Uniós szabályozásnak kellene megfelelni a romániai szabályozásnak. Én mindenképpen ugyanakkor veszélyeket is látok ebben, hiszen nyilván semmi nincsen kőbevésve. Lehet, hogy a jelenlegi szabályozásnál is lehet egy még jobb, még korszerűbb szabályozás, és ezt nem lehet kizárni. És viszont abban az elnök vezérigazgatónak tökéletesen igaza van, hogy ilyen hey-rup módszerrel nem lehet törvényt alkotni, tehát ki kell számítani, a testtanulmányokat kell készíteni, hogy az elkövetkező 10-15-25 évre alkalmas jó törvényt alkosson a parlament, ugyanakkor pedig a lehető legszélesebb konzultációt kellene lefolytatni, nem csak a politikai pártokkal, hanem a szakmai testületekkel, az újságírók különböző szervezeteivel, a civil szervezetekkel, akkor kristályosodhatna ki egy olyan jogszabály, ami hát mondjuk megfelelne a 21. század követelményeinek, tekintettel arra, hogy valóban már több mint 20 éve fogadták el ezt a jelenlegi törvényt, és lehet, hogy már erre alkalmatlan.
Igen, az egyik módosítás, amit be akarnak vezetni, hogy a rádiónak ne ugyanaz az egy személy töltse be a vezérigazgatói és az elnöki tisztségét. Erre az elnök vezérigazgatója a rádiónak azt válaszolta, hogy egyetért ezzel, sőt, az angliai modellt kéne alkalmazni. A másik, amit módosítanak, a román rádiónak a statutuma, tehát közintézmény, de azt kéne elérni, hogy egy ilyen különleges jogállással rendelkezzen.
Ami a képviségnek a szétválasztását illeti, persze elképzelhető, hogy a rádió elnöke az legyen, hogy ismerem, inkább politikus, aki képviselje a rádiót, aki különböző nemzetközi fórumokra járjon, és ott mondja el a véleményét, de a konkrét napi munkát azt egy vezérigazgató végezze, hogy ne terheljék túl az elnököt. Ez mondjuk elfogadható, de hát azért mégiscsak egy vállalkozásról van szó, egy cégről van szó, tehát én nem tudom, hogy nem egy államról, mert hogy az államban is van miniszterelnök, meg van államfő. Nem hiszem, hogy azért éppen ekkora reprezentációs feladata kellene, hogy legyen az elnöknek, és ez annyira leterhelje, hogy hát ne tudjon foglalkozni a napi ügyekkel. De ennek meg van egy másik kockázata, hogy esetleg két hatalmi pólus alakul ki a rádióban. Ezek, hogyha nem értenek egyet, akkor állandóan torzsalkodások, áskálódások lesznek. Igen. A rádióban kialakítja mindegyik a saját csapatát, azok utálják egymást. Tudjuk, hogy ennek vannak ilyen rejtett kegyegő bombái ennek a megoldásnak. Végül is nem maga az elve van bajom, hanem inkább a végrehajtása. Ugye mindig az emberi tényező az, ami bizonyos kockázatokat rejt magában.
We'll be right back.
Egyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása nyerte a legjobb filmnek járó aranymedve díjat a 67. berlini nemzetközi filmfesztiválon, a Berlinale szombati díjkiosztóján. Magyar alkotás eddig egyszer nyert aranymedvét, ez Mészáros Márta örökbefogadás című drámája volt 1975-ben. Ugyanakkor egy román alkotást is a legjobb művészi teljesítménynek járó ezüst medve díjjal tüntették ki. Dana Bunescu vágó kapta ezt a díjat, Karin Péter Netzer román-német-francia koprodukcióban készült Anna Mona Moore című filmjének vágásáért. Mi erről a véleményed?
Mindenképpen örvendetes, és úgy tűnik, hogy a magyar filmgyártást megindult egy emelkedő pályán. Ugye tavaly Oscar-díjat nyert a Saul fia, ma az aranymedvét ünnepelhetjük. Tehát mindenképpen egy pozitív fejlemény, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy komoly kormányzati ellenőrzés alatt működnek a filmgyártók Magyarországon, és hát mondjuk üröm az örömben, hogy Deutsch Tamás, ugye a Fidesznek az Európa Parlamenti képviselője úgymond beszólt Enyedi Ildikónak, hogy hát nem kellene bírálnia a magyar kormányt, illetve a magyar közéletet.
Igen, mert Enyedi Ildikó ugye egy német lapnak azt nyilatkozta, hogy szégyeli, hogy otthon milyen a helyzet Magyarországon.
Igen, de egy alkotónak joga van véleményt mondani társadalmi kérdésekről is, tehát ne próbáljuk, vagy ne próbálják meg a politikusok szájkosarat varni valakinek a szájára azért, hogy mert ő nem politikus úgymond, hanem filmkészítő. Egyébként örvendetes maga a film is. Egy párhuzamot szeretnék vonni, én épp tegnap hallgattam a Román Rádiónak a zenei csatornáján, a Rádió Románia muzikálon egy nagyon érdekes összeállítást, aminek az volt a címe, hogy Zaklatott évek zenéje. És az első világháborús időszakban született műveket elemezték, és nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy miközben robbantak a bombák Európában, a legjobb zenei teljesítmények éppen azok voltak, amelyek lágy, kellemes, melódikus zenék voltak, minthogyha a művészek egy kicsit megcsömörlöttek volna a politikától, a háborútól, és keresték volna a szépet, keresték volna az emberit egy meglehetősen embertelen világban. De Adinak az Ember az embertelenségben című verse is eszébe jut. Enyedi Ildikónak a filmje is egy ilyen film, egy, ahogy ő fogalmazott, egy csendes film. Nincsenek benne konfliktusok, nincsenek benne nagy drámák, nem lesz senki sem öngyilkos, nem történik semmi rendkívüli. Egyszerűen két embernek az elképzelt szerelméről szól, ahogyan szarvasokká válnak, és hát egymásra találnak, miközben az életlen munkatársak, és hát nem sikerül megtalálniuk az egymáshoz vezető szavakat, az egymáshoz vezető utakat.
Még van egy magyar film, amiért izgulhatunk, most már vasárnap éjjel ugye rendezik meg február 27-én a 89. Oscar-gálát, és Deák Kristófnak a Mindenki című filmje legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában küzd meg az aranyszoborért. Nem tudom, láttad ezt a ezt a rövid filmet, nagyszerű alkotás, és ha valaki még nem látta, ne hagyjak, én ezt mondom. Szintén zene, szintén csendes film.
Nem láttam. Még talán annyit azért említsük meg a Mon Amour című filmet is. A román filmgyártás az már régen, talán még a magyar előtt európai és mondjuk világhírnévre tett szert, és ilyen tekintetben az Ezüst Medvedi nem meglepő, viszont annak a bizonysága, hogy a román filmgyártás is tartja a frontot, ahogy mondani szokták.
Nagyon szépen köszönöm, Ervin, a mai beszélgetést. Ezzel mai műsorunk végére értünk. Székely Ervin nevében is megköszönöm a figyelmüket. Darvas Enikőt hallották, viszont hallásra.
Lám az express pompás vidéken vágtat robog velünk. Úgy, mint régen újra Krakkóba szól a vonatjegyünk. Habzunk, csesört iszunk az étkező kocsiban. Nézz ki, a hajnali tájnak hangulata van. NDK fülbevalód szúrja fényeit. Váltsunk át koronára 65 zlotyit. Pompás hajnalban fürge szerelvény vágtat robog velünk. Osztrák öngyújtom lángja fellobban, Krakó felé megyünk. Szemedben tükröződik az étkező kocsin, sörfoltos abroszunkon 65 zlotyi. Ablak üvegében látom régi arcomat. Lovdi cigarettám végén fénylő parazsat. Nézz ki, hajnal van, és a mezőkön sok-sok emlék kering. Ott áll Vanda, és nézd csak, Stefán is épp a kezével int. Gondolj a galambokra, Krakkó főterén. Fénykép készül, forte filmre, rajta te meg én. Tölts hát a poharamba, és nézz rám megint. Láncsok, hát voltak nekünk szép élményei.